jelentkezünk. 22 óra múlt, 4 perccel.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Egy poros családi fotóalbum lapozgatása közben régi, elsárgult felvételek akadtak a kezembe. A kis szamos korhatfa hídjánál állok 5 évesen, az első paptetűmmel. A horgászfelszerelés részeit otthonról loptam. Gombostűből hajlított horgot kötöztem varrócérnára, a buktató pedig parafadugóból készült. Apám, a szegény istenfélő szabómester úgy elvert, hogy 28 éves koromig képtelen voltam kimondani azt, hogy félszegúszó lapos hal. A horgásztörténeteket egybegyűjtő kötetek általában ilyesmi mondatokkal szoktak kezdődni. Én azonban sosem jártam a kisszamos partján, a kézügyességem pedig akkor sem tette volna lehetővé, hogy gombostűből hajlítsak horgot, ha ez a képtelen ötlet egyáltalán megfordult volna a fejemben.
Etetés. Szili László horgász történetei. Első rész.
A dolog az én esetemben úgy kezdődött, hogy egy este Dr. I. barátom a kíváncsi korboncnok szobájában arról beszélgettünk, vajon elmebetegnek tekinthető-e valaki pusztán amiatt, ha közszereplései alkalmával mindig magával visz egy dinnyét. Az izgalmas társalgást Dr. I. apja, a disztingvált védőügyvéd szakította meg, aki mostanában minden idejét kedvenc hobbiának szenteli, vagyis szarvasmarhákat fényképez. Az asztalon szétszórt egy egész cipődoboznyi friss nagyítást. Elborzadva összenéztünk, aztán Dr. I. hirtelen megkérdezte, hogy is volt azzal a halradarral? Az öreg I. felkapta a fejét.
Mi az, hogy halradar?
Nagy levegőt vettem, aztán belevágtam. A volt csajom szerint a technológiai fejlődés érthetetlen torzulása, hogy mindjárt itt van 2001, és még mindig alig néhány fajta dauer létezik. A fodrászattal szemben a horgászcik ipar viszont orbitális sebességgel fejlődik. Új év napján azzal hívott fel az ügyeskezű boncoló orvos, hogy ugorjunk már le az ecsédi bányatóra kipróbálni az új halradarját.
Jégen keresztül is működik. Az a lényeg, hogy az ultrahangos adó és a jég között ne maradjon levegőréteg. Már ki is találtam, hogyan csináljuk. Tudod, van a radar képernyője és a hozzá csatlakozó érzékelőfej, ami egy drót végén lóg. Na, ezt a fejet bele kell tenni egy vízzel megtöltött kotomba, és végighúzni a jégen.
De mi van, ha nem tök sima a jég?
Húbazd meg. Tudod mit? Előbb végig szórjuk a jeget sóval, hogy megolvadjon a felszíne. Átnézzük az egész tavat, és a legnagyobb csukák fölött léket fúrunk.
Másnap hajnalban egy halradarral, egy csomag Deep Impact Rastavision kotonnal, 5 kiló jódozott konyhasóval és 8-8 csukázó bottal jelentünk meg az ecsédi tópartján. Dr. I. hajából szalmaszálak meredeztek. Ami kilátszott a szeméből, az annyira ijesztően csillogott, hogy nem mertem megkérdezni, hol mulatott az éjjel. A jeget persze vastagon ráfagyott kásás hóborította. A tó közepe táján gonosz facsonkok álltak ki egy hosszú repedésből. A legmélyebb pontja 28 méter. Tavasszal majd megtalál egy koránkelő busa horgász. Fiatal vagyok. Nem fogtam még se vizát, se tüskés pikót.
Senki sem szeretne könyvmoly lenni, de ez elég kifogás ahhoz, hogy értelmünket ne építsük ki.
Mi van?
Marilyn Vossava, annak a világ egyik leghatékonyabb gondolkodójának híres kérdését idéztem.
Beszartál?
Csak arra céloztam, hogy most még racionálisan végig gondolhatjuk, hogy megérje.
A probléma kezelésének két fő feltétele van. Az első, hogy fel kell ismerni a fenyegetés jellegét. A másik, tudni kell, hogyan lehet térdre kényszeríteni.
Dr. I lesújtó tekintettel a kezembe nyomott egy króm acéllapos üveget. Rövid, de intenzív barátságunk során megtanultam, hogy semmiképpen sem szabad ellent mondani neki, ha Benjamin Netanyahu hogyan lehet legyőzni a nemzetközi terrorizmust című kézikönyvéből idéz. Ezért gyorsan meghúztam az üveget, aztán kibontottam egy zacskó jódozott konyhasót. A parttól befelé haladva beszórtunk egy jó 20 méteres sávot. Dr. I fél métert sem húzhatta a vastag drót végén fityegő vízzel teli kotont, amikor hevesen sziszegni kezdett felém.
Gyorsan a fúrót! Valami nagy dög fekszik pont alattam, 5 méter mélyen.
Életem kockáztatásával bekúsztam a recsegő jégen, és furtam egy lyukat. Sorsot húztunk. Dr. I vesztett, így mehetett tovább radarozni, én meg bodorkát nyársaltam az egyik csukázom 3-as horgára, és bedobtam a légbe. A parton ekkor kék mackóba, ízelt lábú dzsekibe és bőrpilóta sapkába burkolt benszülött horgász jelent meg. Töprengő arccal bámulta egy ideig, ahogy a rózsaszín síruhás Dr. I egy fekete műanyag dobozkához drótozott óvszert húzigál fel alá a tó közepén. A jég felszíne persze rücskös maradt a sózás ellenére, ezért a koton fél percenként kipukkant. Dr. I ilyenkor hörgött egyet, majd újabb rasztadrímet vett elő, feltöltötte egy 5 literes marmonkannából, belehelyezte a vevőfejet, rákötözte a drótra, és konokul folytatta a húzikálást. Az ízelt lábú Jack is közelebb óvakodott.
Maga meg mit csinál?
Radarozok.
Am meg mire jó?
Csak ott vágunk léket, ahol halat látunk. Nézze meg, itt mutatja a monitor.
Szart se ér az ilyen.
Aha. Na fogadjunk. Keresek magának egy halat. A barátom fúr egy léket, és 10 percen belül meg lesz a csukája.
A radar haljelzője 2 méteren belül pittyegni kezdett. Megragadtam a kisbaltát. A benszülött hitetlenkedő mormogással apró kárászt lógatott a frissen kivágott légbe. Az események azután gyorsultak fel, hogy a helyemre visszaérve sehol sem láttam az úszómat. Gondolkodás nélkül bevágtam. A lék áttetsző vize felkavarodott, a bot pedig recsegve meghajlott. A benszülött váratlanul elbődült a hátam mögött, és ő is bevágott.
Meg vagy te!
A zsákmányom ugyan nehéz volt, de alig védekezett. Mire kicsúsztattam a jégre, az extázisban radarozó Dr. I pont visszaért.
Te vagy az orvos. Mi ez?
Házi sertés. Pár napos lehetett.
A benszülött ekkor döntő hibát vétett. Az utolsó cseppig ki akarta élvezni a helyzetet, ezért megfogta az oszlásnak indult malacot, odajött hozzánk, és az állatot hanyag mozdulattal Dr. I lába elé hajította. A jég ezt már nem bírta, és minden recsenés nélkül beszakadt alattunk. Legalább az ezoterotikus regénytárat kiolvashattam volna. Gondoltam utoljára, aztán elmerültem. Derékig. Mert hogy a víz nem volt 1 méteres sem.
Kurva radar! Rosszul mérte a mélységet.
Dr. I, a csecsemő rózsaszín síruhájában vigyorogva, gyorsan kihúzott minket a partra. A benszülött olyan embernek tűnt, aki képtelen értékelni, hogy egy csodás technikai gigszerből kifolyólag mégsem lett belőle harcsatáplálék. Csöpögő mackó alsójában ádáz arccal közelített Dr. I felé, kezében a légvágásra használt kisbaltával. A kísérletező kedvű korboncnok hatalmas termete ellenére konfliktus kerülő típus, ezért a kocsi felé hátrálva még egy kísérletet tett.
Nézze meg az önről készült fényképet. Úgy nézze, mintha idegent látna. Képzelje most azt, hogy ez az idegen a bróker, a kalahári sivatagbeli benszülött, a művész. Csak éppen az ön arcvonásaival. Vegye most elő a tükröt, és sorban képzelje mindhármat a látott arcba, úgy, mintha mindegyik az ön édesanyjának gyermekeként jött volna a világra. Mit lát ön valójában?
A benszülött felemelte a baltát. Dr. I tovább próbálkozott.
Reflektáljon a tükörképre. Látni fogja, hogy ön olyan emberi lény, akit nem csak az öröklés, hanem a körülmények is alakítottak.
A pilóta sapkás azonban vagy nem merült el eléggé az agyépítés kézikönyvében, vagy mostoha körülmények között alakulhatott a személyisége, mert ütésre emelte a kisbaltát. Rettenetes csapdába kerültem. Ha feláldozom doktor E-t, a kocsi megmenekül, viszont egyedül kell járnom horgászni. Nem is tudtam volna hirtelennyében megbirkózni a dilemmával, de a lecsapni készülő mackónadrágos ekkor észrevette, hogy a halradar, amelyet a doktor halált megvetve kimentett a tóból, ott csöpög a parton. A kivételes pillanatot kihasználva az autóba taszítottam a barátomat, és gáztattam. A benszülött vonagló arccal lecsapott a folyadék kristályos kijelzőre.
Beperelem!
Üvöltötte a doktor magából kikelve. Én a helyedben nem tenném be a lábam egy bírósági épületbe. Néztem mélyen a politoxikomán korboncnok szemébe. Dr. I 24 órás tombolás után édesdeten elaludt. Amikor felébredt, belátta, hogy a lehető legszerencsésebben úsztuk meg az esetet, tett néhány keserű megjegyzést a csúcstechnika megbízhatatlanságára, aztán megvette Hermann Otto Ősi magyar halászmódszerek című könyvét.
Elképesztő. De ha jól emlékszem, mégsem tértetek vissza teljesen az ősi halászmódszerekhez. A múltkor például elköltötted a fél fizetésed egy ilyen hatalmas felfújható izére, amit azóta sem láttam.
Csak nem a bellibótról van szó. Dr. E. arca fájdalmasan megrendült. P.G. Woodhouse valami ilyesmire gondolhatott, amikor Mr. Corneliust olyan emberként jellemezte, aki úgy néz ki, mint egy sámán, akinek szóváltása támadt az áldozat özvegyével. A halradar affér ugyanis nem tudta kioltani Dr. E. lelkesedését a horgászcikk ipar értelmetlen találmányai iránt, ezért nem is lepett meg különösebben, amikor röviddel később egy langyos tavaszi délután vaskos katalógust lobogtatva rontott be a szobámba.
Hallottál már a bellibótról?
Gyors észjárású vagyok, de a pocakcsónak szó összetétel hallatán csupa olyan tárgy képe jelent meg előttem, amelyek egyikét sem hirdetnék vaskos katalógusokban. Így hát bevallottam, hogy sohasem. A korboncnok hamar felvilágosított. A bellibót a pergető horgászok álma, amely egy csapásra megoldja mindazok gondjait, akiknek nincsen sem csónakjuk, sem utánfutójuk, viszont feltett szándékuk, hogy a víz közepén a biztonságos parttól elszakadva keveredjenek bajba. A tárgy maga amorf traktorgumi belsőre emlékeztet, amelybe az áldozat felülről belemászik. Az alsó traktusa úgy néz ki, mint egy a felső gyűrűhöz forrasztott guminadrág, minthogy az is. A prospektus szerint ez több előnnyel is jár. Lábunk nem lesz nedves, nem fagy le, és védve lesz a piócáktól is. A teljes felszereléshez ezeken felül két békauszony is tartozik, a pocakcsónak használója ezek nélkül ugyanis legfeljebb szomorkásan lebeghetne a partmenti békanyálasban. Dr. I. máskülönben kritikus észjárású, de a horgászfelszerelést reklámozó kereskedelmi szóróanyagok hatására elveszi a józanságát. Ennek megfelelően mindenáron rá akart beszélni, hogy mindketten vegyünk egy-egy pocakcsónakot. Azt javasoltam, hogy először vegyen ő egyet, próbáljuk ki, aztán ha bevált, akkor rohanok a boltba. Az első tesztelést a Duna rácalmási szigetén végeztük. Dr. E. félórás kemény pumpálással felfújta a beli bótját, beszuszakolta magát a guminadrágba, és felcsatolta a békauszonyokat. Őszintén sajnáltam, hogy néhány sirályon és koratavaszi csoportszexre érkezett bodobácson kívül senki nem lehet tanúja annak, ahogy a bálna termetű korboncnok traktorbelsővel a derekán belecammog az áradó Dunába. A terv az volt, hogy a folyóba több száz méterre benyúló kőgátak mögötti állóvízben fog navigálni, és megpróbálja kifogni a kövezés tövénél lapuló süllőket. Én ugyanezzel próbálkoztam a gáton mászkálva, hogy összetudjuk hasonlítani az eredményeket. Kezdetben kétségtelenül úgy tűnt, hogy a pocakcsónak verhetetlen találmány. Az én horgom minden második dobásnál beakadt a feneket borító kövekbe, a korboncnok viszont függőlegesen tudta leengedni a csalit a legjobb helyekre, így sohasem akadt el. fél óra leforgása alatt fogott is két éppen méretes süllőt, ami visszataszító módon megnövelte az önbizalmát. Bilincsre akasztotta a második áldozatot, újabb halfilét tűzött a horogra, és ellebegett a kőgáz spicce felé, ahol állítólag egy elsüllyedt uszály feküdt a fenéken. Nem telt bele két perc, és a doktor a párzásra készülő kakadó jellegzetes nászkiáltását hallatta, ami nála a kapás eltéveszthetetlen jele.
Ez valami óriás!
Dr. E. a bevágás után meglepő sebességgel cikcakban kezdett úszni. Úgy látszik, tényleg fogott valamit, állapította meg magamban, amikor a zsákmány úgy döntött, hogy elég ebből az állóvízi pocskolódásból, és a folyó közepe felé vette az irányt. Az események ekkor felgyorsultak. Dr. E. teljes erejéből húzni kezdte a halat, amivel természetesen csak annyit ért el, hogy még gyorsabban hasította a vizet az áramlás irányába. Harapd el gyorsan a damilt! Kiáltottam a szédítő iramban távolodó korboncnok felé.
Nem bírom! Egy fonos zsinort vágtam föl, és nincs nálam kés!
Ezek voltak az utolsó szavai. Mivel a pocakcsónak elérte a sodorvonalat, és másodpercek alatt eltűnt Dunaújváros irányába. Már teljesen besötétedett, és éppen azon gondolkodtam, hogyan adhatnám be tapintatosan a dolgot a tisztességben megőszült épapának, amikor tülkölés hallatszott, majd begördült egy kis teherautó platóján a lelappadt pocakcsónakba burkolt reszkető doktor E-vel. Paksnál fogta ki egy filantróp halász. Pénz persze nem volt nála, de az emberbarát az 5 kilós növendékharcsa fejében hajlandó volt visszafuvarozni. Barátomat nem törte meg az eset. Életében nem fogott még ekkora halat. Pusztán annyit jegyzett meg, hogy a belibót ezek szerint inkább állóvízi eszköz. Május végén újabb bevetésre indultunk a Balatonba torkoló Máriai árokra. Errefelé állítólag hatalmas csukák élnek, és ilyenkor ívnak a harcsák is. A kiszemelt horgászhelynél egy keskeny, alig másfél méter széles, de igen mély csatorna ágazott ki az árokból. Benszülött kémeink szerint a harcsák az alámosott, üreges partoldalban ívnak, és vadul rávágnak az eléjük lógatott pióca csokorra. Dr. E. felöltötte a gumiszerelést, és becsobbant a vízbe.
Végig megyek a part mentén, és kifogok minden harcsát.
Egy óra múlva némileg lelohadt lelkesedéssel tempózott vissza, de nem adta fel, és éles balkanyarral befordult a keskeny csatornába. Egy sás csomó gyanúsan megmozdult.
Itt pettingelnek a harcsák.
A pocakcsónak optimista mestere a növényzet tövéhez pottyantotta a piócáit. Az úszója rövid ideig mozdulatlanul lebegett, majd hirtelen eltűnt. Dr. E. jellegzetes nászkiáltásával egy időben bevágott. A harcsa villámgyorsan elindult vele a bereg belseje felé. A parton futva követtem az eseményeket. A meglepett ragadozó egy ideig konokul tört befelé, majd gondolt egyet, és megfordult az ellenkező irányba. Dr. E. izgatottan csévélte vissza a damilt, hogy az meg ne lazuljon. A harcsa átúszott alatta. A rozmártestű boncoló orvos derekán a belibottal képtelen volt megfordulni a keskeny csatornában. A nagy erejű állat így először a víz alá húzta a botját. Az elszánt doktor azonban nem engedte el az értékes felszerelést. A következmény előrelátható volt. A kétségbe esetten erőlködő Dr. E. egyszer csak nagy cuppanással fejreállt a vízben. Kíváncsian várta, mi lesz a dolog kimenetele. A túlsó parton ekkor kisebb benszülött csapat jelent meg. Az arcukon tisztán látszott, hogy erre a látványra nem voltak felkészülve. Mondhatni ledermedtek, mint Bajer Zsolt a Hanuka bálon. Amiért egy pillanatig sem hibáztattam őket. Az avatatlan szemlélő csupán annyit látott, hogy a csatorna közepén vaskos gumigyűrű úszik, melynek közepéből két B-katalban végződő guminadrágos láb mered kapálózva az ég felé. Vadonatúj külföldi horgászmódszer, később majd mesélek részleteket, de először próbáljuk kimenteni, kurjantottam feléjük. Az egyik benszülöttnél szerencsére volt egy vágóhorog, amellyel gyorsan megcsákjázta az egyre ritkásabban kapálózó Dr. E-t, és kihúzta a partra. Ha ilyennel próbálkozik, legközelebb vegyen oxigénpalackot is, javasolta kedélyesen majd mesterséges légzést alkalmazott.
Horgásszótár. Amúr. Az amúr.
Olyasmi, mint a szenes ember, akit soha senki sem látott, de mindenki tudja róla, hogy a legdurvábban szemétkedik a kisgyerekekkel. Az átlagos horgász annyit tud az
amúrról,
hogy Ázsiából betelepített nagy termetű növényevő és sokkal keményebben húz fárasztás közben, mint a hedonista magyar fajok. Az
amúr
gyors kirohanásai egyenesen legendásak. Ha tehát egy kisebb bagolykeszeg elszakítja a fenekező sportember kisúj vastagságú damiját, az elég, ha csak annyit mond jelentőség teljesen a körülötte állóknak.
Amúr
volt, mire azok ájtatosan hűmögnek és hálát adnak az égnek, hogy nem az ő horgukra ette rá magát az ázsiai fenevad.
Balin.
A természet kegyetlen vicce, hogy a legnagyobb étvágyú ragadozó halnak nincsenek fogai. Ez azonban nem egyedülálló jelenség. Nekem sincs például kimeríthetetlen bankszámlám. A nagyszüleim tolnai házának kertjében a szaletli mellett furcsa disznónak, kicsi tyúknak nagyméretű ól áll. 7 évesen ebben az ólban fejtettem ki a női meztelenségről vallott William Blake-i nézeteimet a szomszéd Editkének, aki ennek ellenére sem vette le a bugyját.
A Balin
legalább ennyire tartózkodó. Az elédobott szimpla villantón csak mosolyog. Ha Wobblert lát, még a szomszédokat is áthívja egy kis közös rötyögésre. Szerencsés esetben műléggyel megfoghatjuk.
Etetés. Szili László horgász történetei. Az első rész hangzott el. Szereposztás. Szerző Bánki Gergely. Dr. I. Anger Zsolt. Dr. I. apja, a disztingvált védőügyvéd, Lukács Andor. A többi szerepben Vinnai András. Zene Szesztai Dávid. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Vinnai András. A felvétel 2014-ben készült.
A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.